Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Sok ismerős arc van, akik nagy bátorságról tettek tanúbizonyságot, hogy ennek ellenére eljöttek. És sokan vannak, akik tudatlanul vannak itt már személyemet illetően. Ez szóljon a mentségükre. Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek. Nagyon örülök annak a témának, ami a hétvége folyamán elénk kerül, mert egy ritkán tárgyalt, keresztény körökben ritkán tárgyalt téma, legalábbis a gyülekezetek többségében, vagy ahol beszélnek róla, néhol nem úgy, ahogy az igazán helyén való lenne. Úgyhogy igazán izgalmas lesz erről együtt gondolkozni. Jól állok? Ahogy készültem erre a hétvégére, Jézusnak egy olyan mondata jutott eszembe, amit a jó pásztorról szóló példázatban, a János evangéliumában mond, ahol is azt mondja, ismerjük talán a legtöbben a példázatot, van szó béresekről, meg rablókról, meg sok mindenki rossz emberről. És azt mondja, hogy a rabló az azért jön, hogy lopjon, csaljon és pusztítson. És folytatja Jézus, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Nagyon fontosak Jézusnak ezek a szavai, legalábbis a számomra az elmúlt években egyre fontosabbak lettek, mert Jézus arról tesz bizonyságot, tulajdonképpen az egész földi pályafutása során, amíg közöttünk járt, meg a Szentírás az erről szól gyakorlatilag az első lapjától az utolsó lapjáig, hogy Isten egy olyan élettel kíván bennünket megajándékozni, ami olyan tartalmas élet, hogy érdemes végigélni. A legtöbben talán tudjuk, hogy kétféle szó van az eredeti nyelvében a Bibliának az életre, most nem fárasztolok ezzel benneteket. Lényeg az, hogy itt Jézus egy olyan életről beszél, aminek bőséges tartalma van. Én hiszem azt, hogy Isten ezt a tartalmat akarja mélyíteni a mi életünkben is. És megajándékozni bennünket azokkal a dolgokkal, amikre szükségünk van, amit csak ő ismer, de ő viszont ezt nagyon jól tudja, hogy mire van szükségünk. És használhatja erre akár az elénk kerülő bibliai részeket, használhatja a nagyobb vagy kisebb körben zajló beszélgetéseket, használhatja a csendes pillanatokat, úgyhogy ezért fontos, hogy amennyire csak tudjuk, használjuk ki ezt a néhány napot, ami a rendelkezésünkre áll. Néhány mondatot szeretnék mondani magamról személyesebb hangvételben, mert itt a következő napokban mégiscsak együtt leszünk, és hát kénytelenek lesztek meghallgatni egy-két dolgot, amit elmondok. Hadd mondjak arról egy néhány gondolatot, hogy én hogyan is fajultam odáig, hogy lelkipásztorként ma itt állok. Magyarul hogyan lettem Isten gyermeke, hogyan végezte ő azt el bennem, hogy fiatal emberként mégis jobb hián ilyenre adtam a fejet. Mondta valaki, hogy hát lehetett volna normális foglalkozása is. Nem sikerült. Lelkipásztor családból származom. Édesapám mezőgazdasági és lelkipásztori diplomával egyaránt rendelkezett, és többek között ezt tette lehetővé, és már látta azt, hogy mire készítgeti őt. A mezőgazdász diploma az tulajdonképpen egy kényszer szülte útnak a végeredménye volt, hiszen ő az 50-es években ment egyetemre, amikor is annyira rákosi rendszerben nem díjazták a lelkipásztori tevékenységet. És az édesapja nagyon határozottan azt mondta, hogy fiam, ha te most teológiára mész, akkor az egész családot deportálni fogják, mert hogy az édesapja akkor már kétszer mondott Rákosi elvtárs kedves invitálására nemet, mert hogy az volt az invitálás, hogy lépjen be a pártba, és mezőgazdasági, nem tudom milyen vezetőt tesznek belőle. Ő meg kedvesen és barátian visszaüzente Rákosi elvtársnak, hogy nem lép be a pártba. És valami kifürkészhetetlen oknál fogva nem deportálták a családot, de hát ebben már nem fért volna bele a nagypapa gondolata szerint a teológia. Édesapám mezőgazdász, aztán utána lelkipásztor lett, és Isten kedves gondoskodása volt, hogy mind a két lehetőséget vagy végzettségét tudta használni, hiszen Kenyában szolgált 3 évig misszionáriusként, ami főleg a 70-es évek elején egy eléggé unikumnak számító dolog volt. Ma se sok misszionáriusunk van, ma azért már van néhány, hála Istennek. Édesanyám is lelkipásztor, és amikor ők megismerkedtek, és én megszülettem, egészen pici voltam, 3-4 hónapos, egy kiküldetés folytán Brazíliában kinti magyar gyülekezetbe kerültünk, ami azért fontos, mert ezek mind meghatározták utána később az én életemet is. A kinti magyar gyülekezetben 1,5 évet töltött el a családunk, és aztán végül is édesapám ott vesztette az életét. Egy ehhez hasonló csendes hét volt, a gyerekek elmentek, mint ahogy hallottuk, hogy lehet menni majd strandra, elmentek strandolni. De jött egy olyan szökő ár hullám, ami néhány gyereket, akik nem tudtak úszni a csoportból, elkezdett befelé sodorni a mély víz felé. Édesapám egy másik fiúval együtt elkezdte őket kimenteni, mindegyik gyereket sikerült megmenteni, de őt már nem tudták utána újraéleszteni. Édesanyám akkor várta már az öcsémet, aki 1,5 évvel később született meg már itt Budapesten. Én, ahogy mondtam, 1,5 éves lehettem ekkor. A szüleim már az érkezésünket és mind a kettőnk érkezését nagyon sok imádsággal várták. Ők mind a ketten ilyen 15-6-7 éves korukban lettek a Jézus követői, és ez alapvetően megváltoztatta az életüket. Én amiben felnőttem, amióta az eszemet tudom, az az volt, ahogy otthon együtt olvastunk Bibliát és imádkoztunk, és én ennek a gyakorlatát láttam. Én a szüleim életében is a kereszténységnek a gyakorlatát láttam, és az otthoni életünkben is. Nagyon sok olyan történeten nőttem föl, ami arról szólt, ahogy Isten konkrétan munkálkodott a családunkban. Konkrétan munkálkodott apukám életében, anyukám életében, ahogyan ők egy teljesen új utat kezdtek, és ahogyan ez az út egyre közelebb vitte őket ahhoz a célhoz, amit Isten helyezett eléjük. Itt azért zárójelben megjegyzem, hogy ez az út ez nagyon sokszor, például a mi családunkban nem volt egyszerű. Sok haláleset volt a családban, és megtapasztaltuk azt, hogy Isten nem mindig engedi megértenünk, hogy mit miért tesz, de mindig engedi azt, hogy ezek a történések munkálják a vele való kapcsolatunkat, és mélyítsék azt. Én 5 éves koromra teszem azt a pillanatot, pontosabban azt az időt, amikor megfogalmazódott bennem az, hogy én szeretnék lelkipásztor lenni. És hát akkor a szélesebb körű család azt mondta, hogy persze, hát ez a tűzoltó leszek, és katona vadakat terelő juhász kategória, hát szegény gyerek, hát mit lát maga előtt lelkészek, hát mi akarna lenni, ha nem lelkész? Hát majd kinövi, megjön a magához való esze. Hát én későn érő típus vagyok, úgy látszik ilyen tekintetben, mert még mai napig nem sikerült ezen túl jutnom. Viccet félretéve, én már akkor úgy éreztem, vagy az fogalmazódott meg bennem, mert nyilván szüleim példáját is láttam magam előtt, hogy teljesen magától értetődő, hogy az Úr Jézus szeret, mert én ezt érzem. És az is teljesen egyértelmű, hogy én erre mással nem tudok válaszolni, mint hogy én is szeretem az Úr Jézust, mert hát ez is magától értetődő. És ha életemben egy olyan ember van, akinek el tudom mondani azt, hogy ez jó dolog, és akit ez érdekel, vagy hogyha valakit ez érdekel, legalább egy embert az életem folyamán, akkor már megéri, hogy lelkész legyek. Ez az elgondolás, ez kitartott tulajdonképpen végig, bár az elmúlt évekre visszanézve volt egy-két olyan pont, amikor Isten ezt próbára tette, és föl kellett tennem magamnak a kérdést, hogy vajon ez valóban az én döntésem-e, vajon valóban azért szeretnék-e ebbe a szolgálatba belépni, mert hogy ezt Isten bízza rám, vagy az előttem levő példa miatt. Én mindig is keresztény gyerekként tartottam magam számon, és ez picit talán egy saját magammal szemben támasztott elvárássá is nőtt, amit azért tartok fontosnak mondani, mert beleestem abba a csapdába, amiben talán sokan esnek keresztjének, de kevésszer beszélünk erről, maximalista lettem magammal szemben, de a szónak nem a jó értelmében. hanem 10 éves koromra eljutottam odáig, hogy amikor azt láttam, hogy nem vagyok 1500%-os keresztjén, hanem mondjuk sajnos a 100%-ot sem érem el, akkor ebből azt a következtetést mondtam le, hogy hát én nyilván valami egészen defektes figura vagyok, hiszen plám elmegyek a gyülekezetbe, mindenki mérhetetlen szentséggel jön és megy, mindenkiről messzire lerí, hogy semmifajta küzdelme nincsen, én meg hát ilyen kis gyenge gyalogkakukként próbálok egyről a kettőre jutni, és néha még az sem megy. És mivel hát próbáltam azért a hitem éppen aktuális harcait megharcolni, de ez hol sikerült, hol nem, ez bennem 10 éves koromra egy eléggé komoly válságot okozott, amivel úgy voltam egy jó darabig. Sok olyan kérdést, amiket végig kellett harcolni, és néha igen mély válságokat, és én úgy látszik, hogy tényleg bizonyos dolgokban egy ilyen eléggé lassan érő típus vagyok. Istennek sok idejébe telt, amíg azt meg tudta velem értetni, hogy a keresztény élet az nem egy ilyen 1000 km/h való felfelé futás a mennyország felé, ahol nincsen helye semmifajta megtorpanásnak, vagy ne adj Isten bukásnak, hanem a keresztény élet az arról szól, hogy az ember megtanul felkelni. Most ez lehet, hogy kicsit ünneprontóan hangzik, de én legalábbis ezt így tapasztaltam, meg így látom. Az embernek reálisnak kell lennie. Magával szemben is, a környezetével szemben is, és nem szabad utópiákat kergetni. Az Isten szent és tökéletes, mi nem vagyunk azok. Valóban benne van a Szentírásban, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok, de ez majd oda át fog megvalósulni. Itt, amíg a Földön vagyunk, én a magam életében ezt próbálom apró pénzre váltani. Az Istennel való közösség az, ami egyre inkább közelebb vihet minket az Úrhoz, de ennek nem a külsőségekben, hanem elsősorban belső tartalomban kell megnyilvánulnia. Én hálás vagyok Istennek azokért a hullámvölgyekért, amiken keresztül engedett, amik néha nem voltak, sőt, általában nem voltak nagyon vidámak. Volt a középiskolás korom alatt egy elég komoly ilyen lelki gyűrközés. Én egyébként a pannonhalmi bencéseknél végeztem, mint akkor egyetlen református. Mindig azt mondtam, hogy én voltam a beépített ember, ott a protestantizmus kinyújtott karja. Egyébként nagyon gazdagított az a 4 év, úgyhogy azt nem mondom, hogy mindenkinek ajánlom, mert sajnos, mert túl vagytok ezen a kemény döntésen, hogy hova menjetek középiskolába, de jó volt. A teológia is építő volt, teológus idő alatt, egyetemi gyülekezet, meg sok minden, ugyanakkor a szolgálatok között is tapasztaltam azt, ahogy sok mindenben próbára lett téveítem. És sokszor föl kellett magamnak tenni azt a kérdést, hogy Tamás, hát látod, hogy milyen gyönge és esendő ember vagy, aki sokszor nagyon komoly harcokban küzdesz, vagy próbálsz választ találni a saját kérdéseidre, hát most milyen alapon állsz ki, és mondasz bármit bárkinek. Ezeket a köröket eléggé komolyan meg kellett futni, hiszen ilyenkor óhatatlanul fölmerül, hogy hát ha én nem vagyok 1500%-os, akkor miért mondjak én bármit bárkinek? Aztán arra kellett, hogy rájöjjek, hogy a történet az nem arról szól, aki lelki pásztorként, vagy bármifajta lelki szolgálatban levő emberként kiáll, és valamit továbbad. Jó esetben nem róla szól, bár legalábbis a mi református egyházunkban néha picit kezd a showműsorra hasonlítani az istentiszteleti közösség, ami nem jó a showműsor, azt úgy értem, hogy egy személyes produkció, aminek vagy örülnek, vagy nem örülnek a gyülekezeti tagok. Ez nem szabadna, hogy így legyen, vagy hogy ezt így éljük meg. Én ezt manapság úgy látom, hogy ha valaki bármit is mond, az jó, ha úgy teszi, hogy Istentől kapott felismeréseket ad tovább, de ezeknek Istenről kell szólniuk. Úgyhogy én azt szeretném tőletek kérni a következő napokra nézve is, hogy ha bármi olyan van, ami kérdés, vagy amivel nem értetek egyet, akkor azt bátran mondjátok meg, gyertek oda. Én nagyon örülök a visszajelzéseknek, mert ezek mind segítenek. És vegyétek ilyen kritikával majd a szavaimat, ami elhangzik, az én reménységem szerint a Bibliával mind egyező lesz, de tegyük bátran a Biblia mérlegére azt, ami elhangzik, gondolkodjunk az alapján, és ami jó, azt tartsuk meg, ami pedig nem állja ki ezt a mérleget, azt pedig felejtsük el. Én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, ez mennyire volt magvas, de minden esetre ettől jobban fogtok aludni, és azt javaslom, hogy most pedig egy imádsággal készüljünk rá erre a hétvégére, és kérjük Isten áldását mindarra, amit történni fog. Drága mennyei atyánk, áldunk téged a te nagy hatalmadért, áldunk téged a te szeretetedért, amit olyan sokféleképpen megmutattál már a számunkra. Köszönjük neked Jézust, akit azért adtál, hogy általa meggazdagítsál bennünket minden képzeletet felülmúlóan. Köszönjük, hogy benne van a mi életünk, és benne van a mi megtartatásunk. Köszönjük, hogy mi az ő sebei árán meggyógyulhatunk, és az ő keresztje által teljes bocsánatot nyertünk te tőled. Kérjük, Urunk, hogy azt a sok igazságot, amit tudunk, azt a sok igét, amit már hallottunk és olvastunk, te tedd egyre élővé, egyre élőbbé és egyre elevenebbé bennünk. Könyörgünk, hogy növelj bennünket ezen a hétvégén is az engedelmességben, újítsd meg a hitünket, és adjál nekünk világosságot az életünk döntései tekintetében. Kérünk téged, hogy hadd legyen ez az előttünk álló néhány nap szent. Szent a te jelenléted által. Hadd érezzük meg azt, hogy a közösségnek áldott ereje van, olyan lehetősége, ami egészen különleges az imádság, az egymás hite által való épülés tekintetében. Könyörgünk, hogy így adjál nekünk a gyülekezeteinktől függetlenül, vagy a különböző hitbeli, vagy egyéb hátterünktől függetlenül teljes egységet te benned. És add, hogy itt a különbözőség ne különböző utakra vigyen bennünket, hanem inkább hadd legyünk, mint egy testnek a sokféle tagja, egymás kiegészítőivé és egymás hordozóivá. Könyörgünk, hogy hadd hangozzon itt a következő alkalmakon csak olyan igen, ami te tőled jön, és ami téged dicsőít. Kérünk, hogy mindenfajta emberi okoskodást te hallgattass el, akár hangosan szólalna ez meg, akár a fejünkben, vagy a szívünkben. Szeretnénk neked igazat adni mindenben. Kérjük, hogy te áld meg az esti pihenésünket, és add, hogy holnap frissen kezdhessük majd el a napot. Őrizd meg minket a te kegyelmedből. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy